Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Léda ház, Főutca 59-es szám, ide lehet betérni Nagyváradon mindazoknak, akik kíváncsiak arra, hogy ez a város valaha mitől volt színesebb, érdekesebb, kulturálisan és intellektuálisan egyaránt izgalmasabb. Most már mód van arra, hogy legalább csipetnyivel többet tudunk meg arról, hogy a Peceparti Párizs az nem csak egy virágzó, alföldre nyíló, kozmopolita, urbánus központ volt, hanem a zsidó jelenlétnek egy nagyon fontos centruma. Erre fog majd rávilágítani, vagy ehhez fog hozzásegíteni. Azzal a kezdeményezés, amelyre aludtunk egy hetet, de most azért rákérdezünk. Sall Lászlóval beszélünk, aki Göteborgban él, Nagyváradról került el, és az ő kitartó munkája révén alakult ki a könyvtár, amit zsidó könyvtárnak lehet, illetve fogunk majd ezentúl nevezni. Mai zsik, ez a
rövidítés.
Ez a rövidítés, igen, a mozaik szó, köszönöm, Laci, hogy segítesz, tehát a Magyar Irodalmi Zsidó Könyvtár, és egyúttal üdvözöllek innen a kolozsvári stúdióból.
Nagyon szépen köszönöm a megkeresést.
Postásként dolgoztál évekig Svédországban, ezt a kvalitásodat használtad ki, mert rengeteget leveleztél, üzentél, váltottál mindenféle információt, amíg végül is szárba szökkent ez az ötlet, amelynek van sztoria a maga során. Vázoljuk ezt, hogy mitől kezd el egy Váradról elszármazott költő hirtelen szervezni, mondjam azt, hogy kultúrbrókerkedni.
Én ezt nem hiszem, hogy ennyire hirtelen volt. Ezt én magammal hoztam akkor 90. januárjában, tehát nem egy ma fellobbant érzés volt, hanem ez már régen itt van, csak közben minden mást is csináltam még, itt Svédországban is, meg egyébütt is, meg ahogy mondod, dolgoztam is, mert vissza kellett fizetni a svéd államnak mindazt a jó létet, amit kaptunk mi annak idején, én meg a legszebb családom is, de hogy ez mindig is itt volt velem, ez a váradiság, és ugye én azt szoktam mondani, hogy én nem vagyok zsidó, de nem tudom letagadni, mert hát az a Nagyvárad, ahonnan még én is származom, még emlékezett a falak repedéseiben, az aszfalt repedéseiben azokra a zsidókra, akik annak idején a város egyharmadát tették ki, és hát csak ezért sem tudom letagadni a, úgymond a zsidóságomat. Másrészt meg azért sem, amit a magyar kultúra kapott tőlük. Tehát ez nem ilyen hirtelen jött, hanem ezen én régóta gondolkoztam, és akkor most egy korábbi nyári nagyváradi sétáim során, ott néhány intézményben beszélgettem emberekkel, értettem meg, hogy a már akkreditált intézmények, a Nagyváradi Magyar Egyetem, vagy a mai zsidó hitközség, vagy a mai könyvtár nem fogják befogadni ezt az én kezdeményezésemet, és akkor így természetes volt.
Mert?
Hát, köszönöm a kérdésedet, én nem akarok politizálni, de hát ugye kezdjük a legelején, ugye a mai váradi zsidóság az román tudatú, és valahogy ők ezt nem értik meg, hogy ők előbb zsidók, és csak aztán románok. Tehát ők valahogy ezt a magyar múltat nem akarják a mai hétköznapjaikban. Én ezt így éreztem. Tehát én nem mondom, hogy ezt ők így mondják, csak én ezt így éreztem.
Jó, ez az egyik, de ott van egyetem, és van könyvtár.
Igen, az egyetemhez elküldtük a meghívókat, a könyvtárba és a Nagyváradi Múzeumban is elküldtük a meghívókat, és senki nem jelentkezett, tehát nem vették, most ezt nem tudom, hogy lehet ezt mondani, nem vették komolyan, vagy nem tartották fontosnak, vagy úgy gondolták, hogy ők nem tartoznak oda, szóval ezt így nem tudom, hogy miért, de most ez így alakult. Akkor mondjak még egy másik gondolatot ehhez. Ugye most akkor mondjuk így, hogy az a nagyváradi románság, akik ma vezetik ezt a várost, vagy akik nem tudom, hogy nem mondjak csúnya dolgokat, tehát akik él ma a város, ugye ők a külterjeket, az épületeket gyönyörűen felújították. Tehát ők valóban visszaadtak valamit abból a nagyváradi zsidó városból. És akkor én úgy gondolom, hogy persze jó sok uniós támogatással, meg minden, de akkor is megcsinálták, tehát gyönyörűen néz ki a város, a belváros. És akkor nekünk maradt ez, hogy amikor a könyvtárat mi próbáljuk összehozni mi magyarok. Ezt most így látom, hogy te rákérdeztél.
Tehát, hogy ti vagytok a beltér építészek lényegében, ha igen, ezt így igen, lehetne igen. Tagolni. Ezt.
Igen, és akkor még egy, ugye, hogy talán én vagyok az utolsó, vagy mi, most nem tudom ki ez a mi, de hogy mi vagyunk az utolsók, akik még emlékeznek erre a nagyváradi zsidó irodalomra, nagyváradi zsidó irodalmi kulturális jelenlétre. Tehát, hogy mi vagyunk azok, akik még valamit csinálhatunk azért, hogy ennek legyen emlékezete Nagyváradon. Tehát, hogy én nem azt gondolom, hogy ezt én kell majd folytassam. Nekem statisztikailag van még mondjuk 15 éve, most vagyok 64, akkor még mondjuk 80 évig el tudnék, vagy gondolom lehet élni. És akkor gondolom ez alatt, az idő alatt, hát ha előbújik még egy vagy két fiatal ember Nagyváradon, nem kell nagyváradiak legyenek, de szóval, hogy akik ezt majd ott tudják csinálni. Tehát, hogy nem én kell ezt innen csináljam Göteborgból.
Tudatosan készíted, Laci, ezt a utódlást? Tehát azért most arról mi beszélünk itt, van ennek a műsornak egy bizonyos, eléggé jól behatárolt impaktusa, nem tartom életszerűnek, hogy holnap föl fognak hívni, itt a szerkesztőségben elkérik Sall László számát, mert hogy oly nagy mértékben izgatja őket a téma, és hogy részesei szeretnének lenni ennek a vállalkozásnak.
Ezt én értem, viszont akkor arra szerették, nem ellenpéldaként, de hogy egy héttel ezelőtt volt a megnyitónk, és már azon az este két idősebb ember hozott könyveket. Ma kaptam egy levelet egy ma Budapesten élő ismeretlentől, és ő Ötvös Béla Porrá és Hamuvár című könyvét ajánlja fel, ami a váradi gettósításról szól. Tehát azért úgy terjed ennek a híre. Ugye most remélem, hogy egy ideig csak a pozitív megnyilvánulások fognak jönni, és abban is biztos vagyok, hogy lesznek majd negatív, vagy megkérdőjelező hozzászólások is, vagy attitűdök. Igen, tehát én nem azt mondom, hogy én ilyen pozitív vagyok, csak ugye ez kell legyen az első naptól az én célom, hogy legyenek olyan fiatalok, akik ezzel szeretnének majd foglalkozni.
Egyelőre az a polc, az konkrétan most hány kötetnyi anyagot bír
igen,
el?
Most, amikor én ott voltam, egyrészt az én saját gyűjteményem volt, ami itthon volt már, mondom, évek óta. Még néhányat megvásároltunk útközben. Ez a többes szám most annak szól, hogy én úgy gondolom, hogy megkérem azt a néhány meglévő barátomat, hogy akkor ők is támogassák, tehát ezt nem én kell egyedül csináljam. És akkor már néhányan így csatlakoztak, és pénzt adtak rá, és vásároltunk meg könyveket. Tehát most körülbelül 60 címből áll. És ehhez még hozzá kell azt tegyem, hogy mi most hiába vártunk volna, hogy legyen egy 1700, vagy 17000, vagy 170000 címből álló könyvtárunk, mert amit mondjam megint így kicsit csúnyán, de senkit sem vádolva, hogy amit nem tettek meg 80 év alatt, azt mi most nem fogjuk tudni megtenni 8-7, de 8 hónap alatt sem. Tehát mi most egy olyan gyűjtőpont akarunk lenni, ahova ami köré az emberek csatlakozhatnak, mint ahogy mondom már csatlakoztak is, már a megnyitó napján is kaptunk ajándékba könyveket. És ugye, ha terjed a híre ott Nagyváradon is, vagy bárhol máshol, akkor még könyves polcokról előkerülhetnek igazi kincsek, előkerülhetnek kéziratok, tehát miért ne, szóval, hogy még mindig lehetnek olyan értékes dolgok a nagyváradi lakásokban, amiket most, ha van hova, talán az emberek szívesen adják majd oda.
Ez lényegében akkor hogy történik? Tehát, hogyha valaki most mégis úgy gondolja, hogy vagy a rádió révén, vagy egyéb csatornákon értesül, hogy akkor becsatlakozik, akkor kihez kell forduljon konkrétan, mi az eljárás, hogyan lehet bővíteni akkor effektív ezt az állományt?
Egyszerűbb az, hogyha a Lédaház honlapját keresik meg az emberek, és akkor a Lédaháznak ott a kollégáim, ők tudnak segíteni. És akkor ott helyszínen át tudják venni a könyveket, ott vannak minden nap reggel 10-től 2 óráig, vagy 9-től 2 óráig, tehát ott vannak, és hát engem is lehet keresni, és én is tudok információkat adni, de hát a legjobb, hogyha a Lédaházat egyből keresik, tehát én ezt tudom mondani.
A megnyitóra azon kívül, hogy jött ajándék, ami gondolom, hogy meglepetés volt, vagy lehet, hogy titkon számítottatok rá, hogy ilyen szinten is megmozgatja a helyi közösséget. Kik jöttek el hangsúlyosan? Az a kulturális kemény maga, melyik minden hasonló eseményen nagyjából részt vesz, vagy voltak szintén meglepetés vendégek, látogatók?
Én ugye már nagyon régóta nem élek Nagyváradon, de azt kell mondjam, hogy sajnos, bár nekik is ugyanolyan nagyon örültem, mint bárki másnak örültem volna, de sajnos valóban csak a már meglévő barátaink jöttek el igazából. Tehát, hogy nem terjedt el a híre, nincs olyan kommunikáció a városban, hogy ezt így előre lehetett volna. Ennek most az volt a célja, hogy úgymond hivatalosan is megnyissuk ezt a könyvtárat, hogy lehessen róla beszélgetni, mint most itt veled, a Kolozsvári Rádióban, vagy írhasson róla a Transtelex, vagy írhasson róla a Magyar Narancs, vagy Bihari Nap, vagy érted, tehát, hogy valahol
elinduljon, illetve a folyamat egy másik szakaszába lép ezáltal.
Igen, és nekünk a könyvtárnak most egy más funkciója is van, mint a könyveket a polcokon tartani és őrizni. Én azt gondolom, hogy az a kis kutatás, amit minden egyes könyv mellé oda lehet tenni, az majd újra más embereket tud megindítani, más embereknek lesz érdekes ez az egész folyamat, tehát hogy más emberek is hozzá tudnak tenni valamit, nem csak a könyvespolcukról, hanem esetleg a tudásukból is hozzá tudnak tenni. Tehát mondom, én most még egy ideig csak a pozitív dolgokban bízom, hogy pozitív megszólalások fognak jönni, és a világban mindenhol el fogom ezt terjeszteni. Tehát most Németországból küldtek egy könyvet ingyen. Franciaországból is küldenek könyvet. Tehát, hogy vannak...
Napi szinten, már... Laci, napi szinten igen. Foglalkozol ezzel? Tehát minden nap egy kicsit tolsz ezen, vagy, jó, vagy bonyolítod, vagy göngyölíted tovább igen, a történetet?
Igen, igen. Most ugye, hogy nyugdíjas vagyok, akkor egy kicsit nehezebb ezzel így foglalkozni, mert annyi minden más van még itt, amit én csinálok. Én igazából nem ezzel foglalkozom, hanem még mindig a Harsányi Zimra életét kutatom. És most egy hét Harsányi Zimrát tartok, és akkor tartok két napot a könyvtárral, hogy a könyvtár listáit próbálom tisztogatni, mert van mondjuk 4-5-12 lista, ahonnan lehet, vagy kell majd válogatni, és akkor minden egyes címnek utána kell nézni, hogy kapható-e valahol romániai antikváriumban, kapható magyarországi antikváriumban, vagy esetleg PDF formában megvan valamelyik nagy zsidó múzeumnak, vagy valamelyik nagy zsidó intézetnek a világban a honlapján, ahonnan le lehet tölteni. Tehát szóval, hogy rengeteg ilyen dolog van, amivel, de most ezen a héten még a Harsányi Zimra könyvével foglalkozom, ami 1955-ben jelent meg, és azt digitalizálom. Tehát, hogy most szóval körülbelül így ilyen ritmusokban, hogy mikor egy kicsit megunom az egyiket, vagy valami óriási nagy élményem volt most mondjuk a Harsányi Zimrával, akkor azt félret teszem egy kicsit, tartok egy kis szünetet, és akkor elkezdek a listákkal foglalkozom, ami nagyon uralmas, bár ez sem igaz, hogy uralmas, mert ott is rengeteg izgalmas dolgot lehet felfedezni.
Az a lényeg, hogy ritmusosan és kitartóan foglalkozol ezzel. Közben a göteborgi körösi Csoma Sándor művelődési körben is vállalsz továbbra is feladatot, vagy mert hogy ennek vagy az egyik alapítója.
Igen, tőlük, vagy attól az egyesülettől már bő 10 éve búcsút vettünk, tehát hogy nem vagyok már tagja. Uh-huh. És sajnos nem miattam, de hogy alig van már tevékenység ott is, és de hogy én azon már nem. Tehát így a svédországi magyar kulturális életben én nem veszek részt, hogyha ezt lehet így mondani.
Van egy, ha nem is jellemző, de időnként tetten érhető, most éppen svédországi magyarokról tudom konkrétan, visszaköltözés, és pontosan hát az életkor szintjén is klappol a történet, igen. Tehát igen. Az aktív pálya után megfontolják, hogy akkor vagy akár Erdélybe vissza, vagy egészen Magyarországig vissza. Benned munkálnak-e ilyen kételyek, tervek, elképzelések?
Nekem nincsenek ilyen sem terveim, sem vágyaim, sem micsodáim, mert én azt gondolom, hogy én svéd vagyok. Tehát, hogy nekem elég ez az én svédségem, és én még nem kell most még különböző más államoknak is a problémáit magamra húzzam. Tehát én jól meg vagyok itt, és én valóban most nem vízből és nem gúnyból mondom, hanem hogy nekem ez a hazám. Nem itt születtem, de a gyermekeim itt születtek, és ez az én hazám, ahol én jól érzem magam. Tehát én itt tudok bármit csinálni, itt, ebben a kis Göteborgban.
Azért rendszeresen jársz Budapestre, Magyarországra általában, de Pesten több időt töltesz, illetve hát Váradon is gyakorta megfordulsz. Mi a Várad képed, Várad érzeted? Készítettél egy izgalmas munkát, amiről a tetőteraszon beszélgettünk annak idején, ez a...
Másfél éve, pontosan. pontosan, igen. Másfél éve. Igen, másfél éve.
A Váradi, az egykori Váradi gettót jártad végig, tényleg ilyen térdmagasságból, úgymond.
Ilyen körül, nem végig, hanem körül.
Nagy körül, igen.
Igen, és a térdmagasság az azért volt, mert a kutyák járták körül.
Így tehát, van. Hogy a, igen. Maga a cím is erre utalt. Egy olyan produkció, most műfajilag nem tudom belőni, de hát, ha segítesz, hogy hol helyezzük el, amely arról szól, hogy lényegében benned ez a váradiság, és azon belül, vagy annak ürügyén, margóján a váradi zsidó lét és múlt, az hát ilyen refrénszerűen visszatér, érdekel, izgat, polgárként, költőként, egykori városlakóként. Mi lesz a következő lépés? Mert én látom, hogy ez valami építkezés, még ha lehet, hogy eredetileg nem is volt egy nagyon jól leskiccelt terved ezzel kapcsolatban, hogy zsidóság, Várad, Sallászló.
Igen, ez így most úgy néz ki, mintha valóban már rég, és ki tudja, mi a vége, ugye? De nem fogom én átvenni sem a nagyváradi hitközséget, sem a nagyváradi múzeumokat, vagy könyvtárakat. Tehát nem erről van szó, hanem csak én elsősorban én vagyok, gondolom én, és elsősorban magyar vagyok, és ezt is gondolom én, annak ellenére, hogy Svédországban vagyok magyar. És azt gondolom, hogy ma ezek a nagyváradi magyarok körülbelül ugyanannyian vannak arányban is, meg szám szerint is, mint 80 évvel ezelőtt voltak a nagyváradi zsidók, és akkor most én, mint magyar kell valamilyen emlékezést végrehajtanom, hogy emlékezzünk a nagyváradi zsidókra. És akkor most az én kérdésem igazából az, hogy megszületette már az a román férfi vagy nő, aki majd 80 év múlva ugyanúgy elkezdi összegyűjteni a nagyváradi magyaroknak a könyveit. Tehát én inkább ezt látom abban a zsidó, nevezük sorsnak, vagy akármiben, hogy ez bármely kisebbséget elérheti. Tehát, hogy bárkikkel megtörténhet. Tehát én inkább ezt az emlékezést szeretném a nagyváradiak, vagy az erdélyi magyarok, vagy a romániai magyarok figyelmébe ajánlani ezzel, hogy az emlékezés és az elmúlás az egy vonal két másik oldala. Úgyhogy, tehát én csak ezt látom ebben, amit én csinálok.
Mi a benyomásod, hogy most így tényleg magáról a témáról beszélve kicsit in extenso, hogy azon kívül, hogy nem, menjünk egy kicsit hátrébb. Volt egy Pécsen szervezett 90-es évek környékén lezajló tudományos dzsembori, ahol a többik között egyedemese egy olyan dolgozatot olvasott fel, ami az emlékezés kultúráról szólt. Ugye akkor ébredeztünk, akkor kezdtünk egyre inkább körültekinteni, és valamilyen módon formalizálni azt, ami a közösségi memória ápolásáról szólt. Így úsztak be a képbe a templomok és az iskolák, és a mindenféle aztán szakralizált vagy kanonizált szövegek, amelyek mindig elhangzottak ugyanabban az időpontban, ugyanazon a helyszínen szinte kényszeres refrénként vagy késztetésként. Tehát az emlékezés kultúránk, nekem akkor az jött le ebből az egyedemese tanulmányból, már akkor Gellert kapott, már akkor valamiféle nem túl szerencsés kompenzatív hangsúlyjal telítődött, és úgy meg is rekedt azon a szinten. Tehát, hogy a kő marad, a víz szalad, meg a templom és az iskola, meg még nem is tudom még mik voltak. Igen, volt a Gábor Áron helytállása, meg ilyen típusú, hát mondjam azt, hogy mintázatok. Nem éljük át, letudjuk, kipipáljuk, ad acta, meg lehet pályázni persze, van fotó, ledokumentáljuk, de úgy igazándiból nagyon sok marad a külsőségből, a meg kell csinálni című fejezetből. Én legalábbis nekem ez a benyomásom. Nem tudom, hogy te, ahogy időnként így belecsöppensz ebbe a mi közegünkbe, hát nyilván azért aktíva, és gondolom mindennapi szinte az idefigyelésed, de amikor úgy jössz, és így találkozol ilyen momentumokkal, akkor mi van benned? Mi ötlik fel?
Igen, ez nagyon izgalmas, amit itt említsz, és most szerintem ez egy következő vagy újabb beszélgetés témája kellene legyen, mert ez annyira egyrészt mély, másrészt szerteágazó, és harmadrészt, bár szerintem ez a legfontosabb, feldolgozatlan. Tehát, hogy pontosan...
Hát most csak egy gyors reakciót várok tőled, aztán majd persze kerítünk rá sort.
Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindennel nem számoltunk el, nem én, hanem már az én szüleim, nem az én szüleim, hanem már az ő szüleik, tehát, hogy ezt mi most traumáit hordozunk magunkkal. és akkor azt gondoljuk, vagy abban hiszünk, vagy azt reméljük, hogy egy-egy ilyen kis megemlékezéssel mindezt letudjuk a múltunkat, és csak a jelenünkben élhetünk boldogan, amíg el nem jön a következő elnökválasztás. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel sokkal aktívabban kellene foglalkozni, és ezzel sokkal aktívabban és másképpen kellene a romániai magyar értelmiség foglalkozzon. Tehát, hogy nem visszavonulni az elefántcsontoronyba, vagy nem tudom milyen toronyba, hanem igenis ezt naponta kellene politizálni. Tehát nem 5 évente, nem tudom hány évente, hanem naponta kellene politizálni, mert sem a romániai magyar értelmiség, sem az RMDS, sem a nem tudom milyen román pártok nem elégségesek ahhoz, hogy ezeket a küszöböket, ezeket a nagy sorompókat a szüleink traumáihoz és a nagyszüleink traumáihoz fel tudjuk dolgozni.
De Laci, kötelességünk ezt a koloncot, amit generációsan megörököltünk nekünk föloldani?
Én azt gondolom, hogy igen, mert hogyha nem tesszük, akkor ott marad koloncként. Ha pedig foglalkozunk vele, ha fel tudjuk dolgozni, akkor mindenki tanulságként tud hazavinni belőle valamit.
Tehát akkor az lenne a szerencsés, ha elkezdenénk az emlékezet történeteink előző szakaszait elemezni, és megnézni, hogy miért nem történtek, tehát hogy ezeket a héjakat fölbontani, elemezni, talán megérteni? Ez lenne...
Ugye én ehhez nem értek, tehát hogy én nem tudom...
Hát én sem vagyok szakértője, csak hangosan gondolkodom.
Azt gondolom, hogy látjuk, hogy mi az, ami nem sikerült, ugye? Tehát akkor valahogy másképpen kellene. És ott vannak azok a mikrotörténetek, amik hiányzanak a mi életünkből is, mert ugye mi csak a hatalmas nagy történelmi tablókkal nőttünk fel. Tehát mi nem tudtunk arról, hogy a szomszédban mi történt, a szomszéd utcában, a szomszéd városrészben mi történt, mi csak azt tudtuk, hogy mi történt itt Erdélyben, meg ott Erdélyben, de az, hogy a legközelebbi emberekkel mi történt, akikkel felnőttünk, azt sose tudtuk. Tehát, hogy hogy a mikrotörténetekre odafigyelni, és azokat feldolgozni, de azt hiszem, hogy ehhez bátorság is kell, meg egyfajta energia is kell, és kellene valami szakképesítés is. És akkor most nem akarok én semmiről, meg senkiről rosszat mondani, de ezt az egyházak nagyon ügyesen felvállalhatnák. Ők már egy kész szervezet, tehát nekik van mégiscsak egy hozzáférésük az emberekhez. És lenne hely benne, hogy ezzel foglalkozni.
Igen, a maga a struktúra az, és a keret az adott, de azért eléggé merevek ezek a szerkezetek ahhoz, hogy minden egyes ilyen lokális sztorit be lehessen csatornázni. Egyébként én azt hiszem, hogy az, amit az előbb vázoltál, az részben magyarázat arra is, hogy a Lédaházban október 14-én miért nem volt az a pezsgés, vagy odafigyelés, amit ugye egyébként a téma megérdemelt volna. Hogy most itt nem csak a román többségről beszélek, nyilván őket is kéne érdekeljen, hanem hogy a magyar közösség szempontjából is még mindig egy nem kellőképpen feldolgozott kérdés. Itt Kolozsváron is hiába van Lövi Dánielnek messze menően alapos és kitartó munkássága, még mindig nagyon nem úgy érezzük, hogy mennyivel kevesebb ez a város, ahol a 6 zsinagógából, illetve imaházból már csak egy működik, és az is ugye ahogy. Egy szóval, hogy nem az a benyomásom, hogy ezt az egész Erdély történetet így tekintjük ebben a szervességben, ahol ott vannak az elvándorolt szászok, ott vannak a deportált zsidók, ott vannak a kihaló félben levő, már mint hogy számbelileg eltünedező mikroörmény közösségek, és hát folytathatnám, hogyha in extenso nézem Erdélyt, akkor Bánságot és még a Máramarost is ide sorolva. Szóval, hogy van egyfajta beszürkülés, és azért is mondom ezt, mert a napokban Kárpáton túli magyar közösségek képviselőivel, közösségi embereivel beszélgettem a tetőteraszon, tehát Dobrudzsa meg Galac. Ugyanez van, csak nekik nyilván más a környezetük és más erővonalak működnek, mint itt, de hogy az az érzésem, hogy nem, tehát a mi magunk sem érzékeljük, hogy naponta értékvesztés van, a többség az meg pláne nem.
Én nekem megadatott az, hogy valóban külföldről legyek proféta Nagyváradon, tehát lehet, hogy ez kell. Tehát lehet, hogy kell egy ilyen távolság, lehet, hogy kell egy ilyen rálátás, lehet, hogy kell egy ilyen nem a mindennapok ügyeivel, meg gondjaival való együttélés, hanem egyfajta külső rálátás, lehet, hogy ez kell. És nekem megvan ugye a nyugdíjam, megvan az időm, van az a pár barátom még Nagyváradon, akik hajlandóak voltak ebben részt venni, és ez így szerintem ki fogja nőni magát valamivé.
Hát megvan a kitartásod, azt mondod, ha az ember elég sokáig ír, előbb-utóbb történik valami, most éppen történik, erről beszélünk.
Igen, lehet, hogy a kitartás is kell, de szerintem kellett ez a szerencsés egyben, nem tudom milyen csillagoknak az, vagy együttállása, igen, hogy most pont a Lédaház kész volt, megnyílt, átadták, közösségi tér lesz. És akkor ott van már egy Horváth Imre szoba, akkor abban a Horváth Imre szobában befért még ez a kis könyves polcunk. Tehát, hogy itt most pár dolog összejött, és akkor így talán, hát ha elindul valami. Ugye Nagyváradon a zsidóknak korábban sem volt könyvtáruk, mert ők azt gondolták, hogy minek nekik könyvtár, hát ők magyarok. Tehát, hogy de most ezt be kell lássuk, hogy nem voltak eléggé magyarok. Tehát, hogy akkor mi most ennek az ő magyarságoknak kell egy kis emléket állítsunk ezzel a mi kis könyvtárunkkal, amit úgy hívunk, hogy Magyar Irodalmi Zsidó Könyvtár.
Harsányi Zimrára evezzünk át, mert ez az egyik felfedezésed, szíved csücske, és amint a kitartásból még erre is futja, úgy néz ki, hogy ezt a témát is elég szívósan feldolgozod. Egy olyan szerzőről beszélünk, aki többféle alkotói néven jelenik meg, Novák Anna, Anna Novák, kikerül Franciaországba, miután ugye az auschwitzi poklot megjárja, és megjelenik Tompa Andreának is a könyvében, ugye szereplő formájában. Igen. Mitől izgalmas neked ez a szereplő, ez a figura?
Ugye azt tudjuk, hogy mindenki, aki számít, az vagy nagyváradi magyar, vagy nagyváradi magyar zsidó. De most én is így kezdtem neki, aztán kiderült, hogy az Imra is élt néhány évet Nagyváradon. És akkor így milyen lett egy kapcsolatom vele, és elkezdtem olvasni, és szenzációs az a könyv, amit ő megírt magyarul, és ami 66-ban jelent meg Magyarországon. Ez a Téboly hétköznapjai címmel jelent meg annak idején. Aztán ő ezt saját maga lefordította a németre és franciára, vagy egy kis segítséggel, még ott a 67-68-ban, és aztán lett egy újabb reneszánsza külföldi nyelveken, vagy más európai, ázsiai nyelveken is. 92-ben újra megírt a franciaul, és ebben az volt a nagyon izgalmas, hogy neki nem volt meg a 66-os könyve, és elővette a raplóját, amit ő cipelt magával egész életén át, és újra elővette a nagyítót, és újra megírta a könyvet 92-ben franciául, és aztán ezt fordították le holland, angol, japán, szóval, hogy sok még sok
ez nyelven. Futott nagy kört tulajdonképpen.
Igen, igen. És romára is 2004-ben. De már egészen más címmel, és az első francia és az első német az megint egy más címen volt, és akkor ott volt egy nagy félreértés, hogy akkor a francia és a német kiadásnak azt a címet adta, hogy amikor én 14 éves voltam. És hát ő nem 14 éves volt, hanem akkor már ő 19 éves volt. Hanem itt az volt az érdekes, hogy ugye akkor Európában az egyetlen, ami fontos volt, amire azt lehetett mondani, hogy kimondtunk egy varázsszót, az az Anne Frank, és akkor már mindenki tudta, hogy miről van szó. És akkor ő, mikor megjelent ezzel az ő könyvével, és ajánlotta a kiadóknak, akkor azt mondták, hogy na milyen jó, hát ez pont olyan, mint az Anne Frank. És akkor így kapta az első kiadás ezt a címet, hogy amikor én 14 éves voltam, hogy rímeljen az Anne Frank könyvre, minthogyha ez egy folytatása lenne, minthogyha ő tovább érte volna az Anne Frank életét. De erről szó sincs, tehát nem erről szól a könyv, és semmi köze, hanem ez csak egy ilyen toposz volt akkor Európában, meg a világban, hogy az Anne Frank, és akkor mindenki tudta, hogy ja, akkor az, ami történt a zsidókkal, és akkor nem kellett mondani azt, hogy mi történt a zsidókkal. És akkor ez így nagyon izgalmas volt. De én most már második éve így kutatom az életét, és most már nagyon sokat tudok arról, hogy hogyan élt Romániában, míg ki nem ment 63-ban Magyarországra. Én nagyon sokat tudok arról, hogy ki volt az apja, ezt teljesen megfejtettem, ez is egy ismeretlen szál volt, tudom, hogy mikor halt meg az apja. Tudom, hogy az apjáról egy olyan regényt lehetne írni, hogy benne van az egész Erdély monográfia. Szenzációs figura volt az apja már, tehát az Imra nem esett messze az apja fájától. Az apja
nem izgat? Tehát most az egy dolog, hogy igen, te költőként vagy ismert, de hát vannak neked filmkritikáid, tehát van, prózában is elboldogulsz, nem? Vagy ezt inkább valamiféle filmes dokumentumfilmként lehet elképzelni az édesapja Harsányi Jenőnek az életsztoriát?
Egyelőre én azt látom, hogy annyi minden van még, amit én fel kell tárjak. A Majzsik honlapjára, majd itt a Lédaház honlapján ki fogjuk tenni ezeket a szövegeket. Tehát amiket én most már tudok a Jenőről, tehát az apáról, vagy amiket így tudok az Imráról, ezeket majd szép lassan ki fogjuk tenni. Aztán az, hogy ebből könyv lesz, vagy nem lesz, az egyelőre engem nem érdekel. Most annyira izgat csak a kutatás. Most csak, ha még egy perc belefér, a nyáron a párizsi Holocaust Múzeummal leveleztem, mert ott ki van állítva ez a napló, ami megmaradt. Egyetlen egy példány van meg belőle, és ez egyszer megégett egy picit. És ki van állítva a párizsi múzeumban, és két oldal olvasható. Hát már ugye mindegyiknek az egy harmada vagy egy ötöde le van égve, és akkor az nem olvasható, de bizonyos mondatokat lehet olvasni. És én két teljes mondatot tudtam azonosítani, aztán a regénnyel. Tehát ő a táborban már megírta ezeket a mondatokat, amik aztán belekerültek az 1960-ban Budapesten megjelent könyvbe. Tehát az lenne a szenzációs, hogyha ezt az egész naplót vissza tudnánk kapni, vagy nem kell visszakapni fizikailag, csak hogy elolvashatnánk, hogy megértenénk, hogy már ott milyen sok mindent megírt a táborokban ebből a naplóból, ami aztán 60-ban jelent meg. És akkor még el tudom képzelni azt, hogy én vagyok a második ember, vagy a második magyar ember, aki ezeket a sorokat elolvasta, mert ő nem volt magyar közegben. Tehát aki elolvashatta az ő kézírását. Szóval, hogy vannak ilyen izgalmas dolgok, meg nyáron meglátogatta azt a helyet Budapesten, ahol ő lakott egy ideig, amíg el nem ment Németországba és Franciaországba, a Schwab-hegyen. Tehát szóval, hogy van egy pár ilyen izgalmas dolog, meg megtaláltam a nagyváradi lakást, ahol laktak. Mindig van valami, amitől nagyon izgalmas lesz az én életem. Tehát erről szól az egész.
Mint egy skandináv krimi, ahol a nyugdíjas postás elkezd nyomozni. Most ebből a krimi nem, a skandináv klappol, a nyugdíjas postás szintén talál. Én azt kívánom, Sall László, hogy egyrészt maradjon ihlet még a költőnek is, a kutatómunka és a könyvtár építés vagy pártolás mellett, hogy tudjunk beszélni majd arról, amit csak érintettem, hogy miként emlékezünk, vagy hogyan kéne emlékezni az emlékezésekre, akár a megspórolt emlékezésekre is itt a Transzilván közegben, és hogy legyenek újabb és újabb meglepetéseid, amire felkapod a fejed, esetleg írsz nekem, hogy most épp mit találtál újabban, és akkor visszatérünk rá, tetőteraszilag vagy másként, de odafigyel majd ezekre a fejleményekre a Kolozsvári Rádió.
Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és ígérem, hogy így lesz, de hogy mennyire nem felejtem el az írást, vagy a lírát, vagy nem tudom micsodát, a júliusi Familiában jelent meg Váradon most versem legutóbb, tehát mindazoknak, akik szeretik a színvonalas költészetet, azoknak nagyon tudom ajánlani.
Magyar Irodalmi Zsidó Könyvtár Nagyváradon, az ötletgazda és a kezdeményező további támogató pedig Sall László, aki Göteborgból jelentkezett be ide a tetőteraszra. Köszönöm, Laci, a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap lehet találkozni, ugyanebben az időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.